recept helyett.
Mikor került sor a beültetésre? Mind a két térde érintett egyébként?
Igen, mind a két térdem érintett, de először a csípőim mentek tönkre. Még nem voltam 16 éves, akkor került az első protézis a csípőmbe. Rá egy évre, sőt nem is egész egy évre, akkor a második is, mert ugye egy sorba mentek, ugye egyiket kíméltem, másikat terheltem, ezáltal ugye ment tönkre. Ezek készen vettek, ezek teljesen jók voltak, és hát ugye a térdeim is kapták a terheléseket, és ezek is folyamatosan mentek, és rá így egy-két éven belül azokba is meglettek. Először felszínpótló, majd utána a teljes.
Jó napot kívánok, Szentirmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Kecseli Zsuzsa nevében is köszöntöm Önöket. Hazánkban az ortopédiai műtétek felét a térd és csípő protézis beültetések teszik ki. Sokan a meglévő fájdalmaik ellenére is halogatják, félnek a sebészi beavatkozástól. Pedig a műtéti technikák és az implantátumok fejlődésével, s természetesen az odafigyelő életmóddal a protézis műtéteken átesettek, teljes életet élnek. Egészségügyi magazinunkban erről a témáról, illetve a május 26-án esedékes 4. országos csípő és tért protézis rendezvényről hallhatnak. Évekkel ezelőtt elsősorban az idősebb generáció tagjainál végezték a beavatkozást. Mára már ez is változni látszik. Keresztes Krisztina érintettel és dr. Zsíros Lajos ortopéd sebész főorvossal beszélgetünk.
9 évesen lettem beteg, akkor kaptam egy ízületi gyulladást, akkor csak az egyik térdem volt érintett, és így az évek folyamán az összes ízületemre ráhúzódott. És 16 évesen, ugye sok szteroidot szedtem, és 16 évesen már úgy tönkre mentek a porcok, hogy csontritkulás miatt, hogy csípőprotézis kellett.
Mi okozhatta ezt 9 évesen? Az nagyon-nagyon korai.
Hát van korábbi is, egy barátnőm 2 évesen kapta, úgyhogy nekem még lekopogom szerencsém volt ebből a szempontból, hogy... de nem tudják a mai napig, hogy mitől. Tehát ennek van örökletes fajtája, és van nem örökletes. Én a nem örökletesben vagyok, de nem tudják mitől.
Korlátozta ez már 10 évesen, 20 évesen a mozgásban, vagy voltak, itt ahogy említette, ilyen szteroidos kezelések, amivel enyhíteni lehetett ezt az állapotot, tehát még a beültetés előtt vagyunk?
Hát a gyógyszerek hatására ugye jó volt. Én ugyanúgy jártam iskolába, volt egy időszak, amikor fel voltam mentve mindenből, akkor magántanuló voltam, de az megint egy külön történet, de egyébként, hát úgy különösebben nem. Én akkor is bicikliztem, kirándulni jártam. Jó, nyilván voltak időszakok, amikor jobban begyulladt, olyan szinten, hogy ágyba feküdtem, de ezek ritkábbak voltak.
Mikor került sor a beültetésre? Mind a két térde érintett egyébként?
Igen, mind a két térdem érintett, de először a csípőim mentek tönkre. Még nem voltam 16 éves, akkor került az első protézis a csípőmbe. Rá egy évre, sőt nem is egész egy évre, akkor a második is, mert ugye egy sorba mentek, ugye egyiket kíméltem, másikat terheltem, ezáltal ugye ment tönkre. Ezek készen lettek, ezek teljesen jók voltak, és hát ugye a térdeim is kapták a terheléseket, és ezek is folyamatosan mentek, és rá így egy-két éven belül azokba is meglettek. Először felszínpótló, majd utána a teljes.
Bokánál, illetve egyéb ízületek, a kéz ízületeinél is érzi ezt a problémát, ott milyen kezelési lehetőségek vannak?
Igazából nekem már az a szerencsém, hogy hosszú évek óta kihűltek az ízületeim, el vannak deformálódva, de ennyi. Semmi különöset nem csinálunk vele, szteroidot a szedek még nagyon kevés mennyiségben. Hát régebben fájtak, ugye amikor begyulladtak.
Érez még egyébként fájdalmat? Ilyen jellegű fájdalmat? Mióta megvoltak a műtétek? Illetve a még eredeti ízületeknél?
Nem, egyáltalán nem. Tehát teljesen más. Ugye ott porc hiányában a csontok, illetve az ízületi folyadék hiányában a csontok, azok már ugye egymást koptatják, és az nagy fájdalommal jár. Protézis az ugye ezt szünteti meg. Tehát olyan, mintha nem is lenne semmi.
Mondjuk azt el, hogy Krisztina egy fiatal hölgy, aki rendkívül aktív életet él mindezek ellenére, és a műtétek után szült 3 gyermeket, kihordott és szült 3 gyermeket, ami egy egészséges ízületű és egészséges csípőjű hölgynek is becsületére válik. a már műtött csípő, illetve a már műtött érdek milyen gátat szabtak? Mennyire voltak problémás pillanatok ebben az időszakban?
Igazából nekem semmi problémát nem okozott. Az orvosaimnak is csak annyi kikötése volt, hogy császárral szülhetem. Nem szabtak semmilyen gátat, nem tiltakoztak, eleve tudták, hogy milyen vagyok, de nem is éreztem azt, hogy bármiben gátolna. És ugye 9 hónap alatt is semmi probléma nem volt vele. Az első gyereknél ott annyi, hogy akkor az ízületeim egy kicsit begyulladtak, vele nagyon sokat feküdtem, viszont a második és a harmadiknál nem tudtam pihenni. Tehát annyira, folyamatosan csináltam mindent. A harmadik gyereknél 7 hónapig dolgoztam is.
Tulajdonképpen a kihordás az is egy dolog, a szülés is, de utána a gyermekek ellátása, hát az édesanyja 24 órából 24-et jön, megy, alig alszik, talpon van, terheli a lábait. Tehát a lábak, a térdek, a csípő, a gyermektartása, a kézbevitele, ezek is mind plusz súlyt jelentenek. Egyébként itt a várandóság idejében a plusz testsúlyt, odafigyelt rá, hogy mit fogyaszt, ne lépjen túl egy határt?
Nem, ilyen sem volt. Szerencsés testalkat vagyok, nem vagyok hízásra hajlamos. Nagyon érdekes volt, mert gyakorlatilag kilóra pontosan mind a 3 gyereknél, az első 2-nél, kilóra pontosan 7 kilót híztam. A harmadiknál még 7-et sem.
Ez egy szigorú életmódtartás volt? Tehát akár itt az étkezést, akár a mozgást beiktatva?
Nem kellett semmi. Én ugyanúgy ettem mindent, mint előtte, mint azóta is, tehát semmi. Azért mondom, hogy én szerencsés vagyok ebből a szempontból.
Hogyan zajlik egy ilyen műtét? Mire számítson? Ugye ez egy nagyon komoly beavatkozás, főleg, hogy láttuk, hogy mi is épül be, mit is tesznek be pótlásként.
Ez a műtét több szakaszból áll, értelemszerűen van egy előkészítő szakasz, ahol kivizsgáljuk a betegeket, egyéb kísérő betegségeiket, rendezzük, és stabil állapotba hozzuk, felkészülünk esetlegesen vértranszfúzióra, és felvétel után értelemszerűen műtét következik, ami egy olyan körülbelül egy másfél órás beavatkozás. Ennek a menete eléggé meghatározott, protokoll szerint zajlik. Ezt követően első nap fekszik, de már tornázik, másik nap föl kell, járókával megy. Ezt követően 6 hétig tehermentesítés, attól függően, hogy milyen csontszerkezete van, és utána kontrollvizsgálatok.
Régen azt mondták, hogy az időskornak a velejárója. Most ez változik-e, vagy még mindig az időseket érinti elsősorban?
Döntő többségében természetesen az időseket érinti, ugyanakkor vannak olyan betegségek, aminek következményeként akár 18-20 éves korban is rákészülünk arra, hogy a csípőprotézist vagy térprotézist ültessünk be. Nagyon-nagyon sokat lendült a világ előre, technikai fejlődés óriási, egyre jobb minőségű, egyre szövetbarátabb technikákat alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy lehetőséget adott arra, hogy a fiatalabb korban ilyen problémákkal küzdőknek is vissza tudjuk adni a mozgáskészséget, illetve a fájdalmatlan ízületet.
Miből van több, térd vagy csípő cseréből?
Csípőből.
Miért ennyire érintett ez a csont, akár kopás, akár elhasználódás szempontjából?
Hát ugye a 4 lábról a 2 lábra állás következménye, ez döntő többségében, tehát értelemszerűen egy szűk területen járunk, azt használjuk járásra, és hát könnyen adott esetben genetikailag, adott esetben sérülésből, adott esetben veleszületett rendellenességből bekövetkezhet, hogy ez a csípőfej elhal.
Említette, hogy viszonylag rövid, tehát 1,5-2 órás beavatkozás, van egy utánkövetés, gyógytorna, rehabilitáció. Viszont kell ezt ellenőrizni, tehát bizonyos évenként vissza kell menni, hogy hogyan fogadta be tulajdonképp a saját csont, ezt az idegen anyagot? Mennyit változik a külső, az eredeti csontok, a saját csontok körülötte?
Valóban van egy folyamatos utánkövetés, aki ilyen protézist visel. Egyrészt mindig jeleznie kell, hogyha akármilyen betegsége, akár házi orvoshoz, akár pedig az operáló sebészhez fordul, jelezni kell, hogy van ez a protézist visel, és ezt évente, illetve attól függ a fiatal, akkor két évente, jó csontszerkezetben akkor ellenőrizzük, hogy az esetlegesen megmozdulás, kilazulás problémákat előre elkerüljük. Azt szoktam mondani, hogy az első műtét beavatkozást a beteg határozza meg, a második műtétet pedig az operáló sebész, hogy ne menjen annyira tönkre a csontszerkezet, hogy már sokkal nehezebb vagy sokkal nagyobb beavatkozásra legyen szükség.
Itt említette a csípőt, a tért bokánál is végeznek ilyen jellegű beavatkozásokat, vagy ott ritkább?
Ott nagyon ritkán, Magyarországon most az utóbbi két éve kezdődött el a bokaprotéziseknek a beültetése, de szerencsére erre kevés szükség van, ritkán kerül sor ilyen beépítésre, hisz a boka ízület azért egy jól operálható, jól karbantartható ízület, de van lehetőség.
Mit mondanak most az orvosok? Tehát nyilván folyamatosan figyelemmel kísérik az ízületek állapotát, illetve a műtött területeknek az állapotát is. Kell egy gyógytornára járni, illetve milyen ellenőrzések vannak, akár évente, akár bizonyos időszakonként?
Hát a műtét után 6 héttel, majd 3 hónappal voltak kontrollok, akkor röntgent csinálnak, megnézik, utána már nincs, csak akkor, hogyha valami probléma van. A rehabilitáció az gyakorlatilag folyamatos, mert az izmokat azt erősíteni kell, azt nem szabad hagyni, mert különben nem úgy fog működni, ahogy kellene. Ugye az izmok tartják, úgyhogy az fontos.
Milyen gyógytornát képzeljünk el? Te említette Krisztina, hogy most is jelen van az életében, tehát járni kell.
A comb résznek az erősítése, ugye hát igazából attól függ, kinek hol van a protézis, de a combizom az nagyon fontos, hogy az erős legyen. Igen, az tartja az egészet.
Vannak-e olyan mozdulatok, amit kerülni kell?
Hát van egy-két ilyen, például keresztbe nem szabadna tenni a lábot, azt nem, az tilos. Olyan mozdulatokat kell kerülni, ami a kiugrás veszélye benne van. Ugye a hajolásnál is, mint amit szoktak amúgy is ajánlani, aki egészséges annak is, ugye nem ez a derékból lehajolunk. Igazából ezekre kell figyelni. Nekem sosem volt betegségtudatom. Ebből a szempontból is nagyon szerencsés vagyok. Tehát én beteg lettem 9 évesen, és soha nem úgy fogtam fel, hogy most miért vagyok beteg. Az első perctől kezdve ezzel élek, és próbáltam úgy alakítani az életem, hogy ez egy dolog.
Van-e a családban, volt-e a családban ilyen, illetve a gyermekeknél, az ön 3 gyermekénél leellenőrizték-e azt, hogy ilyen probléma esetleg előfordulhat náluk?
Szerencsére nem volt. Nálunk sem, mármint az én családomban sem, de a gyerekeknél sem fordul elő semmi. Amikor felvetődött a gyerek téma, akkor elmentünk genetikushoz, és mivel az én betegségem az nem örökölt, ezért ők sem örökölhetik, úgyhogy azért is mertünk nyugodt szívvel belemenni.
Keresztes Krisztinát, 2 csípő és 2 tért protézis műtéten átesett édesanyát és dr. Zsíros Lajos ortopéd sebész főorvost hallották. Hogyan történik a protézis beültetés? Mire érdemes figyelni műtét előtt és után? Korszerű megoldások itthonról és külföldről. Rehabilitáció és a mozgás fontossága. És még sok minden, amit a műtéten átesetteknek és az arra váróknak tudni érdemes. Idén május 26-án szombaton tartják a 4. országos csípő és tért protézis rendezvényt. Erről kérdezem Nagy Balázs Györgyöt, az esemény szervezőjét.
először a Honvéd kórházban szerveztek ilyeneket olyan pacienseknek, akik a csípő vagy térprotézis műtét várt, és ennek apropóján gondoltunk arra, hogy érdemes lenne egy ilyen rendezvényt úgy megszervezni, ahol országos szinten bárki eljöhet, nem csupán azok, akiket a Honvéd kórházba műtenek. Ez volt az első rendezvényünk apropója, és ez gyakorlatilag nagyon sikeres volt minden egyes rendezvényünk, tehát több, általában 400 fölötti résztvevő szám volt, és itt tényleg az a cél, hogy szakorvosok, szakemberek mondják el azoknak a pacienseknek, akikre műtét vár, vagy már túl vannak a műtéten, azokat a tudnivalókat, információkat, amelyek érdekesek lehetnek. Van egy állandó létszám, úgymond, tehát éves szinten kb. 10 000 csípőprotézis műtét van, és 5 000 térprotézis. És nagyjából ennyi ember vár ezekre a műtétekre, de azért ez csökken. Én azt gondolom, hogy sok lépést tettek annak irányába, hogy ez jobb legyen, vagy kevesebb legyen a várakozási idő. Ami kimutatható, vagy ami változás, hogy azért több a fiataloknak, tehát van egy ilyen változás, hogy már fiatalabb korban is megműtik a pacienst, ennek persze az is az oka, hogy olyan technikai, technológiai fejlődés történt ezen a területen, ami lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig, akár több cserével is megoldható legyen ez a műtét.
Mindig van egy-egy téma, egy-egy kiemelt téma, ami köré építik ezeket az eseményeket, konferenciákat, és ezáltal mindig újakat tudnak adni, vagy új ismereteket, új információkat tudnak adni évről évre az érdeklődőknek?
Általában az alapinformációkat mindig elmondjuk, azzal kezdődik minden egyes rendezvény, tehát ez elsősorban azoknak szól, akik még műtét előtt vannak, tehát hogy néz ki egy ilyen műtét, mennyi ideig tart, milyen lépései vannak, a rehabilitációban mire kell figyelni, és az is körülbelül mivel lehet számolni, de valóban korábban például a technológiai, technikai újításokat emeltük ki, volt, amikor a rehabilitáció kapott hangsúlyos figyelmet, tehát több előadó beszélt erről és annak az aspektusairól, és idén, most májusban szintén egy kicsit az innováció és az újdonságok előkerülnek. Van olyan orvos, aki Hamburgból jön Magyarországra miatt a rendezvény miatt, és egy ilyen nemzetközi kitekintést is kapnak a paciensek.
Mit emelne még ki az ideiből? Vannak-e olyan érdekesebb témák, amelyeket eddig nem érintettek, és most valami miatt aktuálissá válik?
Igen, egyrészt lesz egy fájdalomcsillapításról egy külön előadás, ez főleg a műtét utáni nagyon jó és pozitív megoldási módszerekről, illetve mi minden ilyen rendezvényen szoktunk kérdőíveket kiosztani, és azt elemezzük, ahol arról kérdezzük az érdeklődőket, hogy mi az, ami esetleg külön érdekelné őket, és ebből most az egyik az megvalósul, ugye nagyon sokan kértek paciens beszámolót. És most egy olyan paciens fogja elmondani a történetét, aki egy nemzetközi karatamester, 4 danos karatamester, és saját stúdiója van, világbajnok, karatavilágbajnok, és 2 csípőprotézissel él. És nem hagyta abba ezt a tevékenységet, sőt, most az 5. dan megszerzésére koncentrál. Nyilván azért oda kell figyelni, tehát nem ugyanolyan a teljesítmény, de meg fog mindent tenni a ügy érdekében. Lesz az innovációról szó, tehát elsősorban, ahogy mondtam, a fájdalomcsillapításról, de arról is, hogyha már valakit műtöttek, és mondjuk protézis cserére van szüksége, revízióra, akkor erről lesz egy külön egy előadás, kiemelve az, hogy mi múlhat a betegen, mit tud ő azért tenni, hogy ez jobban és még inkább pozitívan sikerüljön. Gyakorlatilag a korábbiakhoz képest egy olyan előadó van, aki már a 2015-ös rendezvényenkön volt, a professzor dr. Szabó István, aki a minimál invazív beavatkozásról beszél, azon is belül egy speciális módszerről, amit ő hozott be Magyarországra.
Minden embernél más-más műtét után az állapot is, illetve másképp viseli mindenki ezt a helyzetet. Mennyire lehet teljes életet élni egy-egy ilyen beültetés után? Ez is előkerül-e, akár ezen a konferencián, vagy a személyes beszélgetések kapcsán is?
Természetesen ezzel is foglalkozunk, pont ugye a Major Tamás fogja erről beszélni, aki ez a nemzetközi karatemester, viszont ugye nyilván nem szeretnénk, hogy úgy mondjam, itt egy kettcsinálót tartani, itt a fő cél az objektív tájékoztatás, és annak a pontos bemutatása, hogy azért amikor megtörténik ez a műtét, nem dől össze a világ, és bizony nagyon sok mindent meg lehet tenni. Vannak úgymond klasszikus helyzetek, amiket kerülni kell, tehát ez a lábkeresztező és legugolás, a többi, de ez is olyan, ami változik. Itt is vannak már olyan operációs technikák, protézisek, amik sokkal jobbak, mint korábban. És ahogy mondtam, a Szenszei Major Tamás sem fog nyilván olyan intenzitással részt venni minden karate versenyen, mint korábban, de nem tette félre, és ahogy mondom, továbbra is folytatja ezt a sportot, sőt.
Sőt, muszáj is, hogy a mozgás egy ilyen műtét után is megmaradjon, ha nem is ennyire intenzíven, de naponta valamilyen szinten a, már csak az izom fokozott munkában tartása miatt is.
Igen, tehát nyilván az izom struktúra, stb. Az vissza tud jönni, mert általában pontosan az a probléma, az a jellemző, hogy a fájdalom miatt kevésbé terheli azt a lábát, azt az izomzatát a paciens, és az bizony vékonyabb lesz, nem úgy működik, stb. És amikor elmúlik a fájdalom, mert ezt tudja biztosítani a protézis, hogy teljesen elmúljon a fájdalom, akkor gyakorlatilag visszaerősödik az a lába az adott paciensnek, és ahogy mondta és fogalmazta, majdhogy nem, illetve azt is mondom, hogy teljes életet tud élni.
Hogyan lehet jelentkezni, hol lesz ez az esemény, van a regisztráció?
Ugye ez 2018. május 26-án szombaton lesz, délelőtt. 9.30-kor kezdjük az első előadást, de 8.45-től már nyitjuk a ajtókat, kapukat lehet bejönni. És Budapesten a Lurdi házban lesz, a Lurdi ház moziában. A rendezvény ingyenes, mint minden egyéb esetben, mint minden korábbi esetben, de regisztrációhoz kötött, erre csupán azért van szükségünk, hogy lássuk, hogy mennyien jönnek, hogy telítődik a terem. Jelentkezni az interneten keresztül a www.csípőprotézisinfo.hu vagy a www.térprotézisinfo.hu weboldalakon lehet. Itt csupán egy nevet, egy e-mail címet vagy a telefonszámot kérünk, küldünk visszaigazolást. Ez csak azért kell, hogy lássuk, hogy hányan jönnek. És érdemes regisztrálni, még az akár az utolsó napokban is, mert ugyan gyorsan telítődik a terem, tehát de azért szokott lenni hely, tehát emiatt nem érdemes lemondani.
A 4. országos csípő- és térdprotézis rendezvényt május 26-án szombaton Budapesten a Lurdi házban tartják majd. Nagy Balázs Györgyöt, az esemény szervezőjét hallották. Egészségügyi magazinunk ezzel véget ért. Köszönöm a figyelmüket a zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa nevében is. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Szentirmai Ágnes.